Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus és az arra történő felkészülés jó alkalmat kínál arra, hogy újra és újra megvizsgáljuk az Eukarisztiához fűződő kapcsolatunkat. Aki a krisztusi élet útjára lép, illetve ezen az úton szeretne haladni, a mindennapi élethelyzetekben, tetteiben gyakran érkezik útelágazásokhoz, ahol döntenie kell, melyik úton halad tovább. Ezeknél az útelágazásoknál úgy gondolom nagy segítség, ha az ember céljának határozott tudatában tiszta fejjel tud dönteni, de azért az az életszerűbb, hogy döntéseinkre sok minden kihat, minden esetben befolyásolja az aktuális gondolataink, a magunkkal hozott vagy tanult gondolkodási mintáink ezt a döntést, hogy az érzelmi állapotunkról, élethelyzetünkről ne is beszéljünk. Balázs atya, mitől válik valaki nem csak lélekben, hanem gondolkodásában is eukarisztikussá? Van-e különbség a kettő között, illetve az eukarisztikus életút mennyiben egyenlő az eukarisztikus gondolkodással?
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Azt gondolom, hogy mindegyik kérdés sokat ér és nagyon-nagyon fontos. Az eukarisztikus élet az átfogja az egész embernek az életét. A tetteit, gondolkodását, bizonyos szempontból az érzéseit is, de erre majd még egy későbbi adásban azt hiszem, hogy érdemes lesz visszatérni, és természetesen azt is, hogy hogyan bánik önmagával, milyen kapcsolatban van embertársakkal, és így tovább. Nagyon izgalmas kérdés, hogy az eukarisztia hogyan tudja, vagy tudja egyáltalán formálni a gondolkodásmódunkat. Szent Pál apostol egy helyen azt mondja, hogy újuljatok meg gondolkodásmódotokban. És itt nem arról van szó, hogy egy keresztény ember, vagy egy katolikus ember, aki az eukarisztiából él, más eszközökkel gondolkodik, vagy más módon gondolkodik, mint egy olyan valaki, aki nem. A kettő meg kettő az mindegyik gondolkodásmódban egészen biztos, hogy négy lesz. Viszont az, hogy mi az, ami meghatározza a gondolatainkat, az mindig a saját felelősségünk. Nagyon jó rácsodálkozni arra, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdünk gondolkodni, abban a pillanatban különböző szempontok alakítják a gondolatainkat. És a gondolataink azok olyanok, hogy bizonyos dolgok eszünkbe jutnak, egyszer-egyszer teljesen spontán módon, viszont szabadok vagyunk abban, hogy eldöntsük, ezeknél a gondolatoknál meg akarunk-e maradni, avagy sem. Mik azok a szempontok, mik azok a támpontok, mik azok a tartalmak, amiket beengedünk a fejünkbe, és mik azok, amiket nem. És nagyon jó ránézni arra, hogy akkor, hogyha Krisztusra tekintünk, hogyha az oltári szentségre tekintünk, akkor ebből a Jézussal való találkozásból fakad egyfajta gondolkodásmód. Ha például elkezdek azon gondolkodni, hogy Krisztus belépett az életembe, vagy be akar lépni az életembe, vagy egy szentségimádás kapcsán itt van Jézus velem szemben, itt vagyok vele egy légtérben, akkor nagyon jó, hogyha nem csupán azon gondolkodom, hogy hát vajon elzártam-e a húsleves alatt a gázt, amikor elindultam otthonról, persze ez lehet egy nagyon fontos és égető kérdés, viszont nagyon jó a gondolataimat akkor összeszedni, és azt mondani, hogy igen, itt most egy találkozás történik. És ahhoz, hogy ez a találkozás megtörténhessen, nagyon fontos, hogy a gondolatainkat ebbe az irányba tereljük. Ugyanúgy, mint amikor egy kedves ismerőssel találkozunk, akkor sem biztos, hogy jót tesz, hogyha a legkülönfélébb gondolatokat engedjük be a szívünkbe, az elménkbe. Jó, hogyha erre a találkozásra tudunk figyelni, és arra, hogy ebben a találkozásban mit mond a másik, illetve mi az, amit a másikkal szeretnénk megosztani. És akkor, hogyha Jézussal találkoztunk, akkor jó átgondolni azt is, és ezeket a gondolatokat is beengedni az életünkbe, hogy hogyan hat ez a találkozás az életünkre. Akkor, hogyha most itt valóban Jézussal találkoztunk, akkor ennek mi a következménye arra, hogy hogyan fogok egy-egy helyzetet megítélni? És jó Jézustól megkérdezni. Nézd, itt vannak a különböző élethelyzeteim, ilyen és ilyen dolgokat gondolok róluk, te mit gondolsz róluk? Vagy átgondolni azt, hogy Jézus mit tanított, és ennek a tanításnak a fényében gondolkodni egy-egy dologról. Ilyen módon Jézus, különösen is az eukarisztiában, valóban újból és újból formálja azt, hogy hogyan gondolkodunk.
Kicsit maradjunk ezeknél az útelágazásoknál, mert nagyon érdekes az, amit mondasz, hogy, hogy ez is a formálásnak a része, hogy Jézus alakítja azt, ahogy gondolkodunk, hogy mindig felmerülnek ezek a kérdések. Nekem pont erről szólt volna a következő kérdésem is. Ez egy, nemrég hallottam egy beszélgetést egy hölgyel, aki hát már évek óta külföldön él, és elmondta, hogy bár hiába él már 20 éve egy más országban, és fizet naponta euróval, azért azt nem tudja megspórolni azt a gondolkodást, hogy ne váltsa át automatikusan mindig ugye magyar forintba az ottani árakat. És néha úgy érzem én is, hogy hasonló helyzetben vagyok. Hiába tudom egy-egy döntéshelyzet előtt, legalábbis vélem tudni, hogy mi a helyes út, függetlenül attól, hogy arra haladok-e vagy sem. Azért ezt az összevetést, ezt a méricskélést valahogy nem tudom megspórolni, ez mindig megállít legalább egy futókérdésnyire. A kérdés az, hogy kikapcsolható-e ez az ösztönös, összehasonlító gondolkodás egy-egy ilyen útelágazásnál, amikor a Krisztusi út, vagy a szigorú értelemben vett evilági út előtt, illetve elágazás előtt állunk. Lehet-e ezt a rutint valahogy kiradírozni, hogy ne okozzon mindig egy fennakadást ez az elágazás?
Azt hiszem, nagyon fontos rácsodálkozni arra, hogy újból és újból vannak olyan kérdések, amiket több szempontból lehet megvizsgálni. Hiszen döntéseink általában nem csak arra vonatkoznak, hogy itt és most éppen Krisztusnak mik a szempontjai, hanem nekünk magunknak is vannak szempontjai, vannak külső szempontok, és így tovább. És egy-egy döntési helyzetben, most nem csak akkor, amikor el kell dönteni, hogy Krisztus útját járjuk-e vagy sem, hanem hétköznapi döntéshelyzetekre gondolok elsősorban, jó megnézni a különböző szempontokat, és különböző szempontokból ránézni egy-egy döntésre. Természetesen, hogyha minden egy döntés mellett szól, kivéve az, hogy Jézus ezt nem akarja, akkor nem biztos, hogy ez a leghelyesebb döntés. Ilyenkor meglehetősen nehéz helyzetbe kerülünk. Viszont, ahogyan engedjük, hogy Krisztus formálja az életünket, a gondolkodásmódunkat, úgy válik egyre rutinosabbá az, hogy az ő értékrendjét, gondolkodásmódját és hangját halljuk meg akkor, amikor egy-egy döntési helyzet előtt állunk. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy kevesebb szempont lesz. Viszont minden egyes szempontot tudunk egyre inkább Jézus szempontjából, vagy Jézusnak a gondolkodás módjával megközelíteni. Azt gondolom, hogy a küzdelem persze életünk végéig megmarad. Nem hiszem, hogy van olyan állapot, amikor azt mondhatjuk, hogy na innentől kezdve már egészen Krisztus módján döntök mindig és mindenben. Vagy hogyha éppen ezt mondjuk, akkor lehet, hogy összekeverjük Krisztusnak a gondolkodás módját a sajátunkkal. Tehát jó ezeket újból és újból felülvizsgálni. Akkor, amikor tudatosodik bennünk, hogy hú, van itt kétféle látásmód, akkor jó megnézni azt, melyik az a látásmód, ami nekem itt és most fontosabb. És akkor, amikor azzal szembesülünk, hogy hát itt még nem biztos, hogy a Jézusi látásmód a fontosabb, akkor lehet, hogy jót tesz elmenni egy szentmisére, betérni egy szentségimádásra, vagy a szívünkben találkozni Krisztussal, és elévinni azt, hogy szeretnénk megújulni a gondolkodásmódunkban, szeretnénk az ő szempontjai szerint gondolkodni, és kérhetjük őt, hogy tanítson meg erre bennünket.
Utolsó kérdésként még a sorrendet hoznám ide a döntések kapcsán. Mikor életünk során újabb és újabb, kisebb-nagyobb döntéshelyzetekben találjuk magunkat, a felmerülő kérdésekre szerintem sokan vagyunk úgy, hogy először fejben, az elménkben születik meg egy racionálisnak szánt megoldás. A lelki síkon történő vizsgálat pedig lehet, hogy csupán a második, vagy harmadik, vagy sokadik helyre szorul ezután, ha helyet kap egyáltalán. Kell-e, tudjuk-e megváltoztatni ennek a döntés mechanizmusnak a sorrendjét, és ebben a sorrendváltásban milyen szerepe van, lehet az eukarisztiának?
A görög gondolkodásmód örökségeként nagyon sokszor tekintünk úgy az emberre, mint különböző összetevőknek vagy hozzávalóknak a halmazára. Van a lélek, van a gondolkodásmód, van a test, és még ezt esetleg ki lehet egészíteni egy-két hozzávalóval. És görög filozófiában merül fel először, hogy ezek egymás ellen hatnak. Hogyha a Szentírásra nézünk, akkor azt látjuk, hogy ott ez a fajta megkülönböztetés nincs. Szentírás mindig az egész emberről beszél, akinek van teste, akinek van lelke, és aki mindig egész. És Isten különböző tehetségekkel, képességekkel ajándékozott meg bennünket, például az értelmünkkel, vagy a lelkiismeretünkkel, a vele való kapcsolatunkkal, és ezek a képességek, ezek elsősorban nem egymás ellen hatnak, hanem együtt képesek arra, hogy utat mutassanak nekünk. Persze van olyan, amikor éppenséggel mondjuk a testünk egész más irányba akar menni, mint mondjuk az Istennel való kapcsolatunk. Például hanvazó szerdán délelőtt, hogy eszünkbe jut mondjuk egy jó kis francia krémes, akkor lehet, hogy a testünk azt mondja, hogy hát ezt a francia krémest ezt most mindenképpen be kell szerezni és meg kell enni. Lelkiismeretünk meg azt mondja hanvazó szerdán, hogy most ezt lehet, hogy mégsem kellene, hiszen hanvazó szerda van. Viszont mind a kettő hátterében, még egy ilyen nagyon-nagyon banális példa esetében is látjuk, hogy a test is, a lélek is a teljes élet felé törekszik. Arra, hogy egy egész életet, egy olyan életet tudjunk élni, amiben minden a helyére kerül. És nagyon jót tud tenni az, amikor testünkkel tudjuk azt mondani egy francia krémes elfogyasztása közben, hogy ez milyen jó, ez egy igazi örömforrás. Lelkünk pedig azt mondja, hogy valóban ez egy igazi örömforrás. De ha történetesen éppenséggel hanvazó szerda van, akkor tudjuk azt mondani, hogy vannak olyan örömforrások, amik mélyebben rejlenek, mint egy francia krémesnek az elfogyasztása, amihez viszont csak akkor jutunk hozzá, hogyha bizonyos felszínes örömökről lemondunk, és akkor hanvazó szerdán délelőtt 10 órakor nem eszük meg a francia krémest. Akkor, amikor elkezdünk gondolkodni, akkor fontos, hogy ránézzünk arra, hogy mit mond a testünk, mit mond a lelkiismeretünk, mit mondanak az érzéseink, és így tovább, és jó megkeresni azokat a pontokat, ahol megtaláljuk, hogy mi ezeknek az irányoknak az eredője. Hogyan mutat mindegyik szempont a maga módján egyfajta teljesebb élet felé, Isten felé. És ott, ahol ezt megtaláljuk, ott találjuk meg azt az irányt, amerre Jézus szeretne vezetni bennünket. Hiszen Jézus nem a kárunkat akarja, hanem a javunkat. Ő azt mondja János evangéliumában, én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen, és Jézus ezt az életet ajándékozza nekünk az Eukarisztiában.
Köszönöm a beszélgetést Csernai Balázs atyának. Hallgatóinknak további áldott vasárnapot kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Hofer József jezsuita szerzetes vagyok. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mai nap arra buzdítom önöket, hogy támogassák rádiónkat. Kevés olyan hívcsatorna van az éterben, mely tudatosítaná számunkra, hogy az ember akkor tölti be igazi küldetését, hogyha nem önközpontúan csak magára gondolva él a világban, hanem másokért élő ember. Rádiónk ezt szeretné tudatosítani a társadalomban az emberekkel, kihangosítva a szolidaritást vállalva a szegényekkel, gyengékkel és rászorulókkal. Vannak honfitársaink, akik az autóban ülve találkoznak a Mária Rádió hangjával. Legyen szívügyünk, hogy ez a hang mindenkihez eljusson. Ezért kérjük, hogy támogassák a Mária Rádiót pénzadományaikkal is. Köszönjük a segítséget, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.